Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
...2017 augusztusában az egész világot megdöbbentette az a rejtélyes eset, mely a fiatal svéd újságírónő Kim Wall eltűnéséről, majd haláláról szólt. A lány meggyilkolását egy közismert dán feltalálóval, Peter Madsennel hozták összefüggésbe. Az egész eset a brutalitása és a kegyetlensége miatt mélyen felkavaró. Ezért meghallgatását felnőtt közönségünknek ajánlom. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb része. De mielőtt belemerülnénk az esetbe, megkérlek titeket, hogy amennyiben megtehetitek, kérlek támogassatok minket Patreonon. Előre is köszönjük! A történet elején ismerkedjünk meg a két szereplővel. Ugyanis mindketten, Kim Wall és Peter Madsen is a maguk területén kiemelkedő személyeknek számítottak. Kim 1987. március 23-án született a Malmö melletti kisvárosban, Trelleborgban. A középiskola elvégzése után a Malmői Egyetemen kezdett tanulni, ahol kiváló tanulmányi eredményeivel csak hamar kitűnt a többiek közül. Hamarosan beválasztották egy nemzetközi programba, melynek keretein belül bárhol tanulhatott a világban. A lány igyekezett kihasználni ezt a remek lehetőséget, és az évek során hatalmas tudásra tett szert azáltal, hogy szinte az összes kontinensen megfordult, és ott órákat hallgatott. A sort a svéd Lundban kezdte, majd 2011-ben Londonban diplomázott közgazdaságtanból, ami mellett kurzusokat hallgatott politológiából és nemzetközi gazdaságtanból is. Pár hónapot eltöltött Pekingben, onnan pedig New Yorkba ment a Kolumbiára, hogy ott is felvegyen pár tárgyat. A mesterdiplomáját már a Kolumbián szerezte meg nemzetközi tanulmányokból, a szakiránya pedig a szakmai újságírás lett. Ez nem meglepő, hiszen a szülei is ezen a pályán mozogtak. Szabad idejében mandarinul tanult. Imádta Kínát, különösen Pekinget és az ottani kultúrát. Többször is járt az országban, sőt úgy érezte, ez lesz az a hely, ahol talán hosszabb távon is élni tudna. Imádta az újságírást. Fiatal kora ellenére rengeteg szakmai cikkje jelent meg különböző témákban, egyre nevesebb folyóiratokban, mint a Guardian, New York Times és a Time. Cikkeit több nyelvre is lefordították. Írt többek között a háború utáni Sri Lanka helyzetéről és a 2015-ös földrengés sújtotta Haiti küzdelmeiről. 30 éves korára több meghatározó írása volt, és mind magas szakmai szinten készítette el. Nem riadt vissza a háborús övezetekben való munkáktól sem, és több életveszélyesnek titulált országban is megfordult. A tehetséges lány előtt fényes jövő állt az újságírás területén. Sajnos a hivatása okozta a halálát is. De erről majd később. 2017. augusztus 17-én Kim és barátja Ole hivatalosak voltak egy barátjuk búcsú buliára Koppenhágában, amit az elutazása előtt rendezett. Ez jó alkalom volt arra is, hogy a pár is elbúcsúzzon a többiektől, mielőtt Kirába költöztek volna. Ott terveztek ugyanis letelepedni. Még a parti elején jártak, amikor Kim üzenetet kapott Peter Madsentől. Már korábban felvette a kapcsolatot a különc feltalálóval, hogy riportot készítsen vele a rakéta fejlesztéseiről, a tenger alatt járójáról és a Copenhagen szuborbitálszal folytatott rivalizálásáról. Ám nem kapott választ tőle. Egészen mostanáig. A férfi felajánlotta, hogy szívesen látja, hogy egy teja mellett meséljen a futó projektjeiről és kutatásairól. Sőt, ha kedve van, még merülhetnek is egyet, hogy a lány első kézből tapasztalja meg, milyen is egy ilyen járművön a mélybe ereszkedni. A meghívás viszont aznap estére szólt. De ki is volt ez a fura figura, aki híres volt a különc projektjeiről? Peter Madsen 1971. január 12-én született Dániában. Annie és Carl Madsen gyermekeként. Anyjának korábbi házasságából már született további három gyereke. Apját egy diktatórikus, durva, féltékeny embernek írta le. Az anyja pedig a vallásba menekült férje terrora ellen. Carl sokszor verte meg a nő korábbi kapcsolatából származó gyerekeit, ami miatt az anya nem akart tovább együtt élni vele. Amikor a kisfiú 6 éves volt, anyja elvált, és elköltözött három féltestvérével, a kis Petert pedig otthagyta az apjával. Azt gondolta, hogy Petert nem fogja bántani, hiszen mégiscsak a vér szerinti fia. Annie ebben nagyon nagyot tévedett. Az apa és fia között rendszeresek voltak a verések és az agresszivitás. Amikor aztán anyjának új férje lett, az apja bosszúból eltiltotta őket egymástól. A szülei rajta keresztül és vele együtt háborúztak egymás ellen. Az apa többször elmondta a kis Peternek, hogy bármikor találkozhat anyjával. Ám, ha megteszi, soha többet nem mehet haza hozzá. Egy ilyen trauma szinte borítékolja, hogy a későbbiekben valamilyen pszichológiai vagy mentális zavar alakul ki a gyerekben. Szinte biztos, hogy később ezek a folyamatok okozták a férfi gyilkos hajlamának kialakulását. És az is lehet, hogy a lelke mélyén gyűlölt minden nőt. Az apja 1990-ben halt meg, amikor Peter csupán 18 éves volt. Az árván maradt fiú innentől fogva kerülte az iskolát, és a tanulmányait sem fejezte be. Mindezek ellenére híres feltaláló lett. Kisgyermek korától kezdve a rakéták megszállottja volt, amit még az apja is bőszen támogatott. Kis labort rendezett be neki, hogy kedvére robbangathasson, kísérletezzen. Ahogy felnőtt, ezek mellett hobbi szinten tenger alatt járókat is építeni kezdett, és azokkal többször is végzett kutató munkákat Dánia partjainál. Ilyenkor régészeti vagy tudományos okból szállt a mélybe. Ezek a járművek nem rendes tenger alatt járók voltak, csupán egy civil által épített merülő szerkezetek. Nem volt bennük sem navigáció, sem pedig radar. A legújabb ilyen szerkezete az UC-3 Nautilus nevet kapta. Peter már korán elkezdett a BDSM iránt érdeklődni. A BDSM kifejezés egy anagramma, mely az angol Bondage and Discipline, BND, Domination and Submission, D&S, Sadism and Masochism, S&M szavakból képzett rövidítés. Magyarul kötözés-fegyelmezés, dominancia alávetettség és szadizmus-mazohizmus fogalmakat jelöli. A férfi maga is hajlott a szadizmusra, és narcisztikus személyiségjegyeket is mutatott. Összességében örömét lelte az efféle szexuális kapcsolatokban. Későbbi kollégái szerint öntelt és szörnyen beképzelt volt. Teljesen el volt szálva magától. Gyűlölte, ha ellent mondanak neki bármiben is, és mindig az kellett legyen, amit ő akart. Mindezek alapján később a rossz nyelvek szerint a férfinak már az első perctől kezdve hátsó szándékai voltak az újságíróval kapcsolatban, és esze ágában sem volt interjút adni a csinos nőnek. Pusztán el akarta magához csalni. Sőt, a későbbi vizsgálat azt is kiderítette, hogy nem kifejezetten Kimre, hanem egy olyan nőre vadászott, akivel először kettesben tud maradni a tengeren. Visszatérve a bizonyos estére, Kim, amikor megkapta az üzenetet a feltalálótól, megkérdezte barátját, hogy nem bánná-e, ha most lelépne, és gyorsan megcsinálná az interjút. A srácnak nem volt kifogása a találkozó ellen, hiszen többször is volt már példa arra, hogy Kimnek hirtelen el kellett mennie egy-egy interjú miatt. Továbbá ezt egy remek lehetőségnek tartotta Kim számára, hogy cikket készítsen valamelyik nagy amerikai lapnak, még mielőtt Kínába költöznek. Így aztán a lány elköszönt a többiektől, majd barátja elvitte őt a találkozó helyszínére. Úgy tervezte, körülbelül 2 óra alatt végez, utána pedig visszatér a partira. Ez délután 6:45-kor történt. 15 órával később a tenger alatt járó kifutott a kikötőből, fedélzetén Kimmel és Peter Madsennel. Még egy fotót is készített róluk a lány barátja, ahogyan a fedélzeten álltak. Mindketten mosolyogtak. A képet megnézhetitek a Bűntények Podcast közösségi média felületein. A következő 15 órában a nő pár üzenetet küldött a párjának, és úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben megy. Még egy olyan viccesnek szánt üzenet is volt közöttük, hogy még élek, de most merülünk alá. Szeretlek. Kaptam kávét és süteményt is. A későbbi történések fényében ez a szöveg igazán hátborzongatónak hangzik, ugyanis Peter nem csak süteménnyel és kávéval készült erre az útra. Később, amikor már bőven eltelt a 2 óra, az Ole által küldött üzenetek nem értek célba. Próbálta a lányt telefonon is elérni, de a készülék nem csengett ki. A férfit elöntötte az aggodalom, és az a megmagyarázhatatlan érzése támadt, hogy Kimmel történt valami. Lement a kikötőbe, és csak várt, és várt. Arra számított, hogy a sötétségből hamarosan előbukkan a tenger alatt járó, de nem így történt. Éjjel 3:45-kor aztán úgy döntött, felhívja a rendőrséget, és bejelenti párja eltűnését. Az egyenruhások komolyan vették a bejelentést, majd 2:17-kor értesítették a parti őrséget, hogy egy nőnek és egy tenger alatt járónak nyoma veszett a tengeren. Még aznap este megkezdték a kutatást. Kiderült, hogy a Nautilusról fedélzetén Kimmel és Peterrel este 8 óta nem volt senkinek semmi híre. Mivel a hajón nem volt GPS, nem tudták bemérni, hogy merre járhat. Körülbelül 3,5 órával később a Kopenhágától mintegy 20 kilométerre lévő világítótoronyból érkezett egy bejelentés, miszerint látni vélték a tenger alatt járót, fedélzetén Peterrel. Látták, amint a férfi a fedélzeten áll, majd később visszamászik a hajó gyomrába, amikor is az merülni kezdett. A víz már szinte teljesen elnyelte a Nautiluszt, amikor Peter újra feltűnt és a vízbe ugrott, majd egy a közelben álló hajóhoz úszott. A tenger alatt járó pedig alig több mint 30 másodperc alatt elsüllyedt. Amikor a feltaláló partot ért, már várták a rendőrök, akiknek elmondta, hogy a hajónak szelep gondjai akadtak, ezért Kimet még előző éjjel 10:30 körül kirakta egy közeli kikötőben. Ezután próbált visszatérni a dokba, de olyan súlyosak voltak a károk, hogy jobbnak látta, ha ő is elmenekül a fedélzetről. A nyomozók nem nagyon akarták elhinni a történetet, és felettébb gyanúsnak találták a férfi viselkedését. Noha nem találták Kimet, a rendőrség már másnap letartóztatta Petert, és megvádolták a lány megölésével. De mégis hogyan jutottak el ilyen gyorsan a gyilkossági vádhoz? Hát úgy, hogy a férfit keresztkérdések tüzének vetették alá, aminek hatására előállt egy újabb, még gyanúsabb történettel. Elmondása szerint Kim egy véletlen baleset következtében életét veszítette a fedélzeten, ő pedig nemes egyszerűséggel kidobta a testét a tengerbe. A férfi azt vallotta, hogy a kihajózás után nem sokkal kicsúszott a kezéből az egyik nagy, körülbelül 70 kilós vasajtó, ami pont fejen találta Kimet, akinek azonnal betört a koponyája. Az eset annyira felzaklatta, hogy hirtelen nem is tudta, mihez kezdjem. Még az is megfordult a fejében, hogy öngyilkosságot követ el, annyira kikészült. Ez a vallomás egészen elképesztő volt tőle. Hírességként mindenki tisztában volt vele, mennyire is imádja önmagát, és tudták, hogy sohasem lenne képes öngyilkosságra. A hatóságok nekiláttak hát, hogy megkeressék Kim testét. Végig járták a tenger alatt járó útvonalát, búvárok fésülték át a környéket, és szonárral pásztázták a tengerfenekét. Hamarosan felhozták a tenger alatt járót is. Amikor kinyitották az ajtaját, és lemásztak a belsejébe, sokkoló felfedezést tettek. Dulakodás nyomai látszottak, és sok helyen találtak megszáradt vérfoltokat. Egyértelmű volt, hogy valami komoly és brutális dolog történt a sötét és szűk helyiségekben. Azonnal mintát vettek a vérből, és megállapították, hogy az Kimé. 2017. augusztus 21-én, 11 nappal Kim eltűnése után, egy a kógebély mellett elhaladó biciklista jelentette, hogy egy emberi torzót mosott partra a víz. A testnek hiányoztak a végtagjai és a feje is. Viszont rengeteg fém volt rákötözve, hogy elsüllyedjem, ám ezek ellenére is kisodródott a partra. A parti őrség azonnal a helyszínre sietett, és kiemelték a testet a vízből, vagyis azt, ami megmaradt belőle. Az áldozaton 15 súlyos szúrt sebet fedeztek fel. Nagy részük a szeméren testén és a mellkasán helyezkedett el. A mellkasi sérülések arra utaltak, hogy a levegőt akarta a gyilkosa kipréselni belőle, mielőtt vízbe dobja. Ekkor még csak sejteni lehetett azt, amit később az orvos szakértő biztossá tett. A maradványok Kim Wallhoz tartoztak. Ezek után a dolgok, ha lehet, még durvább fordulatot vettek. Október 6-án a mélyben dolgozó kutató búvárok furcsa műanyag zsákokat fedeztek fel az öböl melletti tenger fenekén. A plasztik zacskókat egytől egyig a felszínre hozták, majd egyesével kinyitották őket. Mindenkit sokkolt, amikor megtalálták bennük Kim fejét, lábait, ruháit és egy kést. A zsákok is meg voltak pakolva fémeszközökkel, hogy elég nehezek legyenek ahhoz, hogy lesüllyedjenek a tenger mélyére. Kim fején viszont semmilyen sérülés sem volt. Így megdőlni látszott Peter meséje az elszabadult ajtóról. 6 nappal később, szinte ugyanazon a helyen egy fűrészt is találtak a kutatók. Egy sárga nyerű fafűrészt, ami Peter műhelyéből származott, és semmi keresnivalója sem lett volna a fém tenger alatt járón. November 21-én, majd 29-én a levágott karokat is megtalálták, szintén ugyanabban az öbölben. A felfedezések fényében Peter újra megváltoztatta meséjét arról a bizonyos esetről. Valahogy eszébe jutott, hogy nem is a fém csapóhajtó végzett a lánnyal, hanem inkább szénmonoxid mérgezésben halt meg. És azért vágta le a végtagjait és a fejét, mert így könnyebb volt kivinnie a testet a tenger alatt járóból. Szívszaggatóan ecsetelte, hogy azért nem mondta el korábban az igazságot, mert szerette volna megkímélni a nő családját a sokkoló részletektől. Micsoda empatikus ember! Ezt természetesen senki sem hitte el neki. Eközben, ahogy a nyomozás során átnézték a lefoglalt számítógépét, felkavaró, állítólag valódi videókat találtak rajta megkínzott és lefejezett nőkről. Egyiken egy ismeretlen fiatal lány agóniáját rögzítették, miután elvágták a torkát. De ez még mind semmi. Peter ugyanis hasonló videókat nézegetett a telefonján nem sokkal azelőtt, hogy Kim megérkezett volna hozzá azon a végzetes estén. Az FBI profilozója szerint szinte biztos, hogy Petert ezek a videók szexuálisan izgatták. Az eset előtti éjszakáról megmaradtak a böngészési előzményei is, amik között olyan kulcsszavak voltak, mint lefejezés, lány és haldoklás. És ha ez még nem lenne elég, még akkor este ráírt egyik női gyakornokára, aki arra kérte viccesen, hogy fenyegesse meg, mert anélkül nem halad elég gyorsan a munkával. Peter válasza kísértetélyesen hasonlított arra, ami Kimmel történt aznap éjjel. Sőt, ezzel a lánnyal is napokkal az eset előtt megbeszélte, hogy majd lemerülnek ketten. 2018. január 18-án Peter Madsent előre kitervelt és különös kegyetlenséggel elkövetett emberüléssel és szexuális erőszakkal vádolták meg. A tárgyalása 2 hónap múlva kezdődött el, mivel a férfi közismert volt egész Dániában, óriási érteklődés övezte az ügyet. Mindenki kíváncsi volt, mi is történt pontosan azon a végzetes éjszakán. De Peter nem vallott be semmit. 36 darab tanú kihallgatásával kezdődött az esemény, köztük olyan 4 nőjével, akiket Peter mind megkeresett, hogy tartsanak vele egy merülésre a tenger alatt járóján. És mind csupán pár nappal Kim megölése előtt történt. Ebből is tisztán látszott, hogy a férfinak édes mindegy volt, ki az áldozat. Nem kifejezetten Kimet akarta megölni. Egyszerűen csak ki akarta valakinek oltani az életét. Ott és úgy. 2018. áprilisában Petert életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Itt meg is könnyebbülhetnénk, de Dániában az életfogytiglan csupán 16 évet jelent. És csak abban az esetben tartanak tovább börtönben elítélteket, ha azok komoly veszélyt jelentenek a társadalomra. Elképesztő módon az elmeorvosi szakértők egyetértettek abban, hogy 16 év után szabadon engedhető lesz Peter. De persze csak szigorú felügyelet alatt. 2020. januárjában, amikor már évek teltek el a gyilkosság után, egy börtönbeli interjú során végre bevallotta, hogy ő a felelős Kim Wall haláláért. Ennél többet azonban nem mondott. Talán azt hihetnénk, hogy na, most aztán véget is ér a történet, de ez még korán sincs így. Peter kapcsolatainak segítségével máig tisztázatlan körülmények között hozzájutott egy műpisztolyhoz és egy olyan övhöz, amely úgy nézett ki, mintha bombák lettek volna rárögzítve. Ezek segítségével az őröket megfenyegetve valahogyan kiszökött a börtönből. Egyszerűen kiszaladt a kapun. Pár száz méter megtétele után azonban a rendőröknek sikerült elkapniuk. De mivel bombáknak hitték a hasán lévő tárgyakat, hosszú ideig tartott, míg ténylegesen visszavitték a börtönbe. A kis kitérőjét további 21 hónappal jutalmazták. A kegyetlen gyilkos a megbánás legapróbb jeleit sem mutatta azóta sem. A Netflix róla készült dokumentumfilmjében a legnagyobb hősökhöz és a legnagyobb bűnözőkhöz hasonlítja magát. Már-már azt mondhatjuk, hogy büszke volt arra, amit tett, és külön élvezte az emberek és a sajtó figyelmét. Későbbi nyilatkozataiban kifejtette, hogy a halál mindenkit utolér majd, és csak az számít, hogy az ember az élete folyamán milyen hatalmas dolgokat visz végbe. Ő úgy gondolta, hogy amit tett, az egy nagy dolog. De az igazság az, hogy ő csak egy szadista, narcisztikus pszichopata, aki remélhetőleg élete utolsó perceiben is a rácsok mögött lesz majd. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Az esethez kapcsolódó képanyagokat megtaláljátok a Bűntények közösségi média oldalain, Facebookon és Instagramon. Amennyiben lehetőségetek van rá, kérlek, támogassatok minket Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.